Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Papszentelés lesz az Egri Bazilikában szombaton. Tenyek Csaba érsek 10 órakor, Adolfo Enrique Parra Molina, Gyarmati Valentin, Kubik Zsolt, Lestár Balázs, Muhari Máté, Novák Lajos és Szedmák Zoltán diakónusokat áldozó pappá szenteli. Luis Dimar Herrera Acacho, Mihály Mátyás és Giovanni Fernando Salazar Herrera akolitusokat pedig diakónussá. A szertartást élőben közvetíti majd rádiónk, és képpel együtt követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján. Mivel Magyarország nyitva tartotta a kommunikációs csatornákat Oroszországgal, a béke érdekében készen áll a közvetítése, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter hétvégén a svájci békekonferencián. Szijjártó Péter elmondta, Ukrajnával szomszédos országként szembesültünk a háború humanitárius következményeivel, több mint 1.300.000 menekült érkezett. Ukrajna területi épségének kell alapját képeznie bármilyen béke megállapodásnak, áll a svájci békekonferencia záró közleményében. A nyilatkozatot a részvevő 93 országból 81 írta alá, valamint az Európai Unió. A legfontosabb kimaradók között szerepel például India, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Mexikó, a Vatikán, a Dél-Afrikai Köztársaság és a megfigyelőként részvevő Brazília is. Donald Trump kijelentette, véget vett annak, hogy az Egyesült Államok finanszírozza Ukrajna-Oroszország elleni háborúját. A republikánus amerikai elnökjelölt a világgazdaság beszámolója szerint a szombati detroiti kampánygyűlésen bírálta az amerikai segélyeket, Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt pedig a legjobb értékesítőnek nevezte, aki jelentős pénzügyi támogatást szerzett országától. Az ukrán-magyar határszakaszon 7697-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 7283-an nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 55 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 33 hatássértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a távirati irodát. A múlt héten az ország területén 45 hatássértőt tartóztattak fel és kísértek vissza, embercsempészés miatt 3 gyanúsított ellen indult büntető eljárás. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint igazságtalan, felháborító és elfogadhatatlan az Európai Unió bíróságának ítélete, amellyel 200 millió eurós bírság megfizetésére kötelezte hazánkat az uniós bevándorlási politika megsértése miatt. Rétvári Bence a Kossuth Rádióban tegnap azt mondta, az összeg majdnem annyi, mint a teljes kórházi adósságállomány. Kormányrendelet hoz változást a dohányboltokban, eszerint csak 20-an lehet a cigarettás dobozokban, ami rögzíti a jelenlegi állapotot. A dohány nem tartalmazó nikotinpárnákból egy csomagba legfeljebb 20 tasak kerülhet, amelyek legmagasabb nikotin tartalma fogyasztási egységenként 17 mg lehet. Az új szabályok június 25-én lépnek életbe, de a változása hosszabb időt biztosít a szabályozás. Gyógyszertárkereső és szűrővizsgálati funkciókkal bővült az egészségablak mobil alkalmazás. Ennek segítségével gyorsan megtalálható a hozzánk legközelebbi nyitvatartó patika. A szűrővizsgálatok menüpontban életkor és nem alapján lehet tájékozódni a kötelező és ajánlott vizsgálatokról. Már több mint 650 ezeren regisztráltak az ingyenes gondosóra programra, ismertette a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, a jelzőeszköz már 19 ezer életmentésében működött közre, és további 330 ezer esetben nyújtottak segítséget a diszpécserek. Mától egy hétig országos ellenőrzést tart az utakon a rendőrség. A cél, hogy kiszűrjék az alkohol vagy drog hatása alatt, ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülőket, közölt az országos rendőrfőkapitányság. A vasárnapig tartó akciót az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának éves ellenőrzési terve alapján végzik. A tapasztalatok alapján az alapvetően jó szándékú emberek nincsenek tudatában annak, hogy a vízimadarak etetése nem csak felesleges, de tömegesen sodorja veszélybe és betegíti meg az állatokat, ami ellen világszerte küzdenek a hatóságok és a természetvédelmi szervezetek. Ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra kéri a víz mellett sétálókat, strandolókat, kirándulókat és nyaralókat, hogy sehol, semmivel, még kacsaetető automatákból se etessék a vízimadarakat. Végül az időjárásról, derült lesz az ég kevés gomoly felhővel, csak elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, gyenge marad a szél. A csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
A 44. Haláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel, 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
A közelmúltban 92 éves korában hunyt el Kövesdi Béla, nyugalmazott testnevelő tanár, Alsó Zsolca díszpolgára. A mai adásban ráemlékezem egy évekkel ezelőtt készített riportommal, melyet hallgassanak szeretettel.
Kövesdi Béla nyugdíjas pedagógust nagyon sok szeretettel köszöntöm portréműsorunk mai adásában. Hogyan indult el ezen a pályán? Mikor fogalmazódott meg önben először, hogy tanár szeretne lenni? Mindig erre vágyott?
Őszintén nem is gondoltam rá. Egy olyan körülmény volt, hogy nagyon gyengén voltunk elengedve anyagilag, édesanyám volt csak, és mindig olyan lakásokban laktam, ahol nem volt fűtés. Miskolca Népkert környékét körbe laktam, mert ott mindig volt egy-egy konyha, amit nem használtak, és akkor azt olcsón odaadták. És legtöbbször melegedni, egyesületeknél különböző sportágakban mentem, ahol volt zuhany, volt meleg. Csak sajnos az volt a helyzet, hogy ahogy egy bizonyos szintet az ember elért, akkor elvárták azt, hogy versenyezzen, azt meg nem szerettem. Úgyhogy sok sportágban mentem, mert mikor egy pontot elértem, és versenyezni kell, akkor váltanom kellett valóban más éven menni.
Hány éves volt ebben az időszakban?
Hát ebben az időszakban azt mondja, hogy 15 és 19 között.
Sportágokat említett, milyen sportágakkal foglalkozott?
Elsősorban torna, mielőtt terem meg. Hát azon kívül atlétika, labdajáték, még a boxolás is megpróbáltam, de csak nagyon rövid ideig, mert jó orba vertek, és rögtön elment. ment a kedvem. Mit hirtelen nem is tudom. Majdnem minden labdajátékot például.
És akkor mikor fogalmazódott meg önben először, hogy tanár szeretne lenni, és nem is akármilyen tanár, hanem testnevelés tanár?
Ez hozta, hogy sok mindennel foglalkoztam. Őszintén egyáltalán eszembe se volt. Abban az időben a katonaság 3 éves volt.
Ön hol volt katona?
Hát sok helyen. Évközben voltam Békés Csabán, voltam Egerbe, voltam Nyíregyházán. Úgy volt, hogy 3 éves volt. Most akkor a tanárképző, abban az időben, mivel a testnevelő nagyon kevés volt még, leszűkítették 2 évre és 1 szakra. És akkor gondoltam, hogy ezt szeretem, ezt szívesen csinálom, és ez csak 2 év, a katonaság 3 év, és ez döntött amellett. Az, hogy tanár leszek, úgy eleinte meg se fogalmazódott, csak az, hogy le tudom, és úgy tudom le, ahogy szeretem. Valahogy ez úgy mindig tartott az ember fiatalon 3 év fegyelmezett viselkedéstől, meg egyebek, úgy húzódott. És aztán így végeztem testnevelés szakon.
Hol végezte a főiskolát?
Egerbe, az egri tanárképző.
Milyen emlékei vannak a főiskolával kapcsolatosan, Csodál. És megszerette Eger városát?
Hát Eger nem volt számomra ismeretlen, mert a háborús éveket ott töltöttem, rokonaim voltak, magát a várost azt ismertem, a főiskolát szerettem. Kemény munka volt, ugye 2 év alatt 4-et ledolgozni, úgyhogy volt olyan nap, amikor reggeltől estig mozgásban voltunk. Szívesen csináltuk. 18-an voltunk, a fiúk is, lányok is, pontosan annyit vettek fel, amennyi hely volt, és azt hiszem, ha jól emlékszem, ez mind a 18 végzett is, mind a 2 nemből.
Műsorunk címe Mesterségem címere. Önnek voltak-e olyan tanárai, mesterei, akikre szívesen emlékszik vissza? Akár a főiskolás időszakból.
Elsősorban a tanszékvezetőre. Kálmencei Zoltánnak hívták. Egy rendkívül következetes, mondhatni szigorú ember volt, aki semmiféle engedményt nem ismert, de mindezt különösebb erőszak nélkül következetesen hajtotta. Hát ő tekinthető ilyen értelemben. Meg ezen kívül még visszatérve a középiskolába, volt egy testnevelőm, Robinson Gyulának hívták, akkor volt fiatal pályakezdő, ő az utolsó éveket középiskolába tulajdonképpen vele töltöttem, és akkor már egy kicsit készültem, tehát tudatosan is a testnevelés szakra. Még nem szívből, lélekből, csak úgy foglaltságképpen.
Hol volt ez a középiskola?
Ez a Miskolcon most közgazdasági, vagy valami, vagy vendéglátó, vagy valamilyen. Akkor azelőtt Fiúkeri volt. A Hősök terén ott a bank mellett ez volt a közgazdaság. Hát azt viszont nem nagyon szerettem, mert az édesanyám kedvére végeztem el, mert hát, hogy minél hamarabb állásba kerüljek, keressek. Tulajdonképpen jó iskola volt, csak nekem nem nőtt a szívem. Ez minden évben abba akartam hagyni. Csak édesanyám mindig mondta, hogy na fiam, már csak 3 év van, már csak 2, így hogy kivégeztük. Magyarán. Ott egy-két gyakorlati tárgyat szerettem. Ilyenek, hogy gépírás, gyorsírás, statisztika. Azon kívül rengeteg egyéb könyvelés, még azokat már nem, azokat csak úgy megcsináltam.
A főiskolával kapcsolatosan azonban szép emlékei vannak.
Szép, nagyon szép emlékeim vannak, mert előtte 1 évet dolgoztam, tudnék, mire leérettségiztem, a ruhatárom az teljesen elfogyott. A következő télre még nagy kabát sem volt. Hát ma ezek olyan fogalmak, szinte ismeretlenek. És akkor 1 évet dolgoztam, a vegyitermékek gyárának hívták valami, tulajdonképpen lőszergyár volt. Nagyon jó fizettek, nagyon szigorú hely volt, viszont jó fizettek. Úgyhogy én az alatt, az 1 év alatt úgy felöltöztem, úgy felruháztam magam, hogy még utána, amikor tanítottam, még akkor is egy 5-6 évig kitartott a ruhatárom.
És mire tanították meg önöket a főiskolán testnevelés tanárként?
Elsősorban gyerekként kellett viselkednünk. Úgy volt, hogy elkezdtük a tanítást. És az első tanítványok azok mi voltunk. Tehát egy valaki tanított, a többi meg hol elsős, minden osztályt végigpróbáltunk, és elsős játékokat játszottunk. Eleinte nevetésbe fulladt a dolog, de azt később megszoktuk. Tehát így kezdődött, így készítettek föl, minden lépést végigcsináltunk tulajdonképpen, mire végeztünk. Azt, amit tanítani fogunk, persze többet, de azt végigcsináltuk mindent. Úgyhogy szórakoztató volt tulajdonképpen. Egymáson mosolyogtunk, amikor ugye kilépett tanárbácsiként, és hiába közös hely volt, néha az ember azt tudta kedét hova tegye.
És aztán, amikor kikerült a főiskoláról, akkor könnyen talált munkát, munkahelyet?
A végzettség akkor úgy volt, hogy a főiskola meglévő állásokat javasolta, azt szerint, hogy ki hogy végzett. És a végzettség szerint, ha jobb helyre pályázott és megérdemelte, akkor azt kapta. Tehát tulajdonképpen az indulás onnan volt, hogy a főiskola javaslatára egy papírra jelentünk meg a megyén, és onnan osztottak. Hát nekem ebben nem volt szerencsém, mert elég jól végeztem, és Putnokon kaptam egy középiskolát, valami mezőgazdasági vagy ilyen jellegű. Akkoriban még kevés ember került középiskolában, mert az általánosban sem volt nagyon testnevelő. És közben ott viszont az a helyzet volt, hogy amikor jelentkeztem a megyén, akkor közölték, hogy az az állás be van töltve. És akkor én gyorsan ott hagytam őket. És ahogy kimentem, ott dúltam, fúltam magamba, találkoztam egy volt testnevelőmmel, aki közben megyei szakfelügyelő lett. Én ezt nem tudtam. És kérdezi, hogy mi újság, miért mérgelődsz? Mondom neki, Józsi bácsi, az a helyzet, hogy én Putnokot kaptam, most meg ki akarnak valahova küldeni. És mondom, hát megyek vissza a gyárba dolgozni. Mondja, nem olyan forró a kása, ülj le, és visszajött, és mondja, hogy hát sajnos valami pártfunkcionális, vagy valamilyen tisztséget betöltött tettek ki arra helyre, és engem a helyére akartak kitenni, és akkor én ezt nem vállaltam. És akkor ez a Józsi bácsi azt mondta, hogy várjál, szétnézek én neked, és ő ajánlott, a Zsolcát ismerte, Zsolcáról én csak annyit tudtam, hogy itt van Miskolc, környéken semmi többet. Jó hely.
Alsó Zsolcáról beszélünk.
Igen. Jó hely, jó testület, jó igazgató van, szeretik a testnevelés, menj el nyugodtan. Hát mondom, a Józsi bácsi mondja, akkor hát így kezdődött. Kértem Alsó Zsolcára, és valóban minden igaz volt, amit mondott, mert olyan testület volt akkor, akik minden tekintetben jól éreztem magam, minden, amit csak lehetséges volt a testneveléshez, az akkori könyvek között megadtak, pártolták, az is bizonyítja, hogy itt maradtam, és nem is voltam soha másik, csak itt. Közben voltak lehetőségeim Miskolcon, meg itt, ott, mert mehettem volna jobb helyre, meg sportosabb, de jól éreztem magam, úgy éreztem, hogy a munkámmal is meg vannak elégedve, és így maradt.
mikor került ide a Sózsolcára?
1955, és azóta megtelepettem.
Az ön neve azóta itt már fogalom Alsó-Zsolcán a tanári és a pedagógusi körökben, és természetesen a gyermekek körében is, a tanítványok körében. Hány évet is dolgozott testnevelő tanárként az általános iskolában?
Azt mondja, hogy 40 évet dolgoztam, de ebből sajnos csak körülbelül durván 30 körül testneveléssel, mert időközben gerinc problémáim voltak, de olyan mértékű, hogy már gátoltam mozgásban is, és akkor bizonytalan voltam abban, hogy például egy segítség adásnál ezzel a derékkel egy gyereket el tudok-e kapni. És akkor orvososal beszéltem, elmondtam, mi a probléma, egyet értett, sőt, még azt közölte, hogy ő már gondolta, csak nem akartam mondani. Na ezzel aztán végképp befejeződött, mert utána már nem vállalattam azt, hogy véletlenül egy gyereket elejtek, vagy valami. Utolsó 14 évet napközisként töltöttem ezt. Számomra teljesen új volt, de nagyon szép 14 év volt, mert a napközi az olyan terület volt, hogy kifejezetten előírt dolgok nem nagyon voltak. Mindig ahhoz kellett alkalmazni, ami a gyerek szeretett, amit a gyerek szívesen csinált, ami egy kicsit pótolta az otthont, természetesen egészében nem lehetett, és ezt sikerült elérni, úgyhogy gyerekek úgy éreztem, hogy szívesen voltak napközibe, korábban nem kérezkedtek haza, volt olyan csoportom, amelyiket 4 évig voltam velük, és nekem az is új volt, hogy a heti 2-3 óra helyett fél napot együtt voltam a gyerekekkel. Úgyhogy sokszor már, amikor úgy fölnézett és emelte a kezét, úgy nagyjából tudtam, hogy mit akar a gyerek, és ez rendkívül élmény volt számomra. Valamit mindig ki kellett találni, az volt a lényeg, hogy ami új, ami leköti őket, ahogy szívesen csinálnak, ezt lehetett kapcsolni a tanulással, a tanulásnál is lehetett olyat, hogy aki megbízható volt, jobban teljesített, az például volt olyan lehetőség, hogy 2 kis terem volt, azok mehettek és tanulhattak ott, és amennyiben nem zavarták a többieket, rendesen dolgoztak, ők felügyelet nélkül voltak. És akik nehezebben boldogultak, vagy nem voltak azok, mert 46 gyerek volt, úgyhogy lehetett mit osztani, szorozni. A többiekkel együtt voltam, de azt hiszem, hogy élvezték, mert valamit mindig kitaláltam. Nagyon jó kollégák voltak, fiatalok, akik a tantárgyal kapcsolatosan mindig csináltak olyan feladatot, ami egyrészt az iskolai volt, vagy élvezetes volt, vagy más volt tanítás közben, vagy napköziben ezzel foglalkozni. Úgyhogy nagyon kellemes jó év volt. Féltem tőle, megmondom őszintén, mert ugye sose foglalkoztam másra, csak testneveléssel, de sikerült.
Jó dolog volt a napközi. Ezt nyugodtan kijelenthetjük. Az önkorában is volt pozitív hatása a napközinek, és biztos vagyok benne, hogy manapság is van.
Hát csak annál is inkább, mert akkor lényegesen többen dolgoztak. Tehát a szülők általában dolgoztak. Hát most sajnos már ugyanez nem mondható el, és akkor nem mindegy, hogy gyerek otthon cselleng, vagy közébe felügyelet mellett tölti az idejét. És délutáni órákban, úgy 3-4 óra felé itt a környező gyárakból jöttek a szülők, addig tulajdonképpen a gyerek maga lett volna, ha nem napközi is.
És az sem utolsó szempont, hogy addigra már elkészült a házi feladattal, és mire hazament, már tudott a játékkal, a szórakozással, a kikapcsolódással is foglalkozni.
Hát úgy próbáltam őket ösztökélni, hogy nem szabtam meg például azt, hogy mikor tanul. Azt észrevettem, hogy a gyerekek ebéd után, meg egyebek nem szívesen ülnek és tanulnak. Akkor szívesebben mozognak. Na most akkor megalkuttuk, hogy először is, hogy mennyi a feladat, az körülbelül mennyi időt vesz, így együtt megtanultuk beosztani, és előfordult az, hogy nem egyszerre tanultak a gyerekek. Aki nem volt olyan szorgalmas, az elején játszott, és akkor utána egy kicsit elfáradt, mozgott, és akkor nyugodtabban leült. Hát ez is rendkívül kedvező volt, mert végeredményben nem éreztem magát kötöttnek. Persze nem egyszerre ment. Meg szülőket is bevontam például abba, hogy csináltunk egy órát, egy ilyen dupla órát, amiben egy kerek órát, amiben egy cikket kivágtunk, és a cikkek helyére lehetett beírni dolgokat. Így elforgatni és beállítani valahova. Na most, ha olyasmit írt be a gyerek, amihez a szülő beleegyezése szükséges volt, akkor azt a szülővel aláírattam, és az a gyerek, akinek ilyen szülő által aláírt valami volt, azt akár ki is engedtem a faluba is. Mert hát szülő ismerte legjobban a gyerekét, és hogyha elmehetett a postára, elmehetett a boltba, ezt a szülő aláírta, akkor az órát oda tette az asztalomra, azt is tudtam, ki van és hol van, mert be volt állítva, és akkor elmentek, és hát csak egy nagyon fontos volt, hogy azt megköveteltem, hogy vagy gyerek, vagy óra. Volt olyan, ma már pedagógus, nem akarom megnevezni, aki pedagógusként ismerte el, hogy volt úgy, hogy elindult, és közben elfelejtette az órát, és visszajött azért, hogy kitegye. Meg lehetett szokni. Meg az a szabadság, hogy ő saját maga eldönthette, ha a szülő megbízott benne, és én is egyetértem feladatát, nem volt annyira kötött. De hát én vállaltam, nem is volt sose problémám ilyen értelemben.
Fontos volt itt a megbízhatóság, mennyire bíztak meg önben a szülők, és hát nem utolsó sorban, mennyire lehetett megbízni abban a gyerekben. Ez egészen biztosan befolyásolta ezt a dolgot. Konkrét példákkal tudná még illusztrálni, vagy alátámasztani azt, hogy mi volt szép ebben az elmúlt 30-40 éves pedagógusi pályában?
Az elmondhatatlan, megszámolhatatlan, meg azt össze kellett volna előre készítenem. Rengeteg, tele volt. Hát nekem élmény volt az, hogy valamit ki kell találni. Na most még akkor a másik része az előfordult, bár ritkán, hogy valamit kitaláltam, és nem jött be. Gyerekeknél nem lett sikere, akkor újra kellett. A gyerek részére megint volt, hogy lehetőség szerint mindenben legyen a játékosság, az önkéntesség, valamilyen formában, ha kicsit úgy erőltetve is, de azért benne legyen az ő akarata is a dolgokban, és akkor az így lényegesen könnyebb volt, még könnyebben ment.
Térjünk még vissza a testnevelői pályához, a testnevelés részéhez. Milyen volt testnevelést oktatni abban az időben, amikor ön oktatta, vagy ön tanította a testnevelést? A gyerekek rendezetten, fegyelmezetten vettek részt az órákon? Könnyű volt őket arra tanítani, ami éppen az óra tananyaga volt?
Ez a része, ez sokkal jobb volt, mint a későbbiek. Egyrészt nem voltak olyan eszközök, amit ma vannak, ami leköti az idejét, és főképp a mozgásból kivonja. Mozgási igényük volt, egészségesek, erőteljesek, a szabadidejükben itt, ott, még a vasút oldaltól kezdve mindenhol fociztak, játszottak, valahogy úgy jobban mozogtak, fegyelmezettebbek is voltak, fizikálisan erősebbek voltak azok a gyerekek, mert hát úgy nőttek fel mozgással, hát élvezet volt velük csinálni. Ők maguk hajtották magukat, szófogadók voltak. Hát azt hiszem, hogy ilyen szempontból nekünk könnyebb helyzetünk volt, mint a mai pedagógusnak.
Említést kell még tennünk a kedves feleségéről, hiszen Kövesdi Béláné, Erzsike néni is fogalom itt Alsó-Zsolcán, a tanári pedagógusi körökben. Nekem még volt szerencsém ahhoz, hogy ő volt a tanítónénim, szép emlékeket őrzök vele kapcsolatosan. Önök pedagógus házaspárként nagyon sok idejüket töltötték az általános iskolában és a gyermekekkel.
Hát igen. Amíg gyerek volt általában, és szükség volt az ember, az gondolkodás nélkül ott töltötte. Erzsike néni tulajdonképpen nyugdíjas sem volt, mert formailag igen, viszont bármikor előfordult, hogy valaki hiányzott, üzentek, és már ment és helyettesített, ahol szükséges volt. Nem kimondottan anyagiaknél, hanem úgy szívből csinálta.
Neki is az élete volt a tanítás.
Neki talán még jobban, mint nekem. Mert ő korábban került ebbe a közegbe, mert ő tanítóképzőt végzett.
És aztán az idők múlásával úgy hozta az élet, hogy egy fia született, és a fia is tovább viszi, és tovább vitte a pedagógusi hivatást és szakmát, hiszen ha jól tudom, manapság ő is tanít.
Igen, ő végig tanított általánosba, középiskolába, gimnáziumba, aztán ilyen művészeti szakközépbe. Most jelenleg éppen most kezdett el új évet Sárospatakon a Árpád vezérgimnáziumba. Örömömre tavaly évben a megye legjobb gimnáziuma volt. Hát ha ilyen helyre megy, hát csak jól érezheti magát.
Megemlítette, hogy jelenleg nyugdíjas éveit tölti. Hogyan telnek a nyugdíjas évek és a nyugdíjas mindennapok?
Ma már elfogadható, ez indulás az nehéz volt. Egyrészt maga az, hogy egy mozgalmas, mert hát a testnevelés egy elég mozgalmas valami, a tanítása is, gyerekek meg minden, és abból kilépni, valahogy úgy éreztem, hogy rendkívül hiányoznak dolgok, ez az egy jó dolog, hát jó, jónak nevezhető, hogy édesanyám már akkor idős volt, 94 éves volt, mint meghalt, őt kellett gondozni, alig, hogy ez úgy lezajlott, akkor Erzsike néni feleségem daganatos beteg lett, őt kellett gondozni, tehát tulajdonképpen az első évek azok úgy mentek el, hogy szinte nem is tudtam a környezetemről, és annyi minden lelki dolog volt, hogy nehéz volt. Hát azután még nehezebb, amikor elmentek, és én úgy éreztem, valamit tennem kell, mert az a fásultság az természetellenes. És akkor elkezdtem úszni. Úgy emlékszem, valamelyik barátom mondta, de ebben nem vagyok biztos. És akkor az úgy kitöltötte, és a mai napig minden nap úszom.
Tehát a mozgás szerves részét képezi a mindennapjainak.
Igen. Először azért, hogy felejtsem azokat, mert mindketten a kezembe haltak meg, így fogtam őket, anyámat is, feleségemet is. Ennek a helyreállítása, azután éreztem a jó hatását, és hát a mai napig megyek minden reggel.
És a mozgás úgy is jelen van még az életében, gyakran látom az úton közlekedve, hogy biciklire pattan és biciklivel közlekedik.
Őszinte legyek, ez a bicikli egy kis kényszerhelyzet volt, mert bicikliztem mindig, de ennyire nem. De amikor ezek a tragikus dolgok történtek, akkor elsírtam magam, és életemben sose sírtam, és engem rettenetesen zavart. Megálltunk, kicsit beszélgettünk, elpityeredtem, és annyira szégyeltem, és akkor jött elő a bicikli, mert ugye bicikliről integettem, nem állunk meg, és megyünk tovább, és azóta mai napig jóformán nem is közlekedek gyalog, csak kerékpáron.
Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, különösen érdekelne az, hogy Béla bácsi életében milyen szerepet töltött be és tölt be mind a mai napig a hit, a Jóisten szeretete.
Messziről indulok. Az édesanyám az első világháború előtt Temesváron járt Zárdába, tanítóképzőbe. 2 évet végzett el, a harmadik évben hazafelé utazáskor a csomagokat ellopták, nem tudta folytatni, tehát 2,5 évet végzett. Ez egész élete végéig kialakította az Istenhez, a valláshoz való kapcsolatát, és így nevelt engem is. A elemiskola, a általánosnak az első 4 osztályát Kassán jártam, az 5. osztály, amely tulajdonképpen régen 8 éves volt, és gimnázium, Kassán a premontrejekhez iratott. Ott jártam háború előtt 1 évet, utána jött a háború, Kassáról el kellett távoznunk, Egerbe rokonokhoz kerültünk, ott pedig a ciszterekhez iratott édesanyám, úgyhogy 2 egyházi iskolában is jártam, hát ez is nálam egy bizonyos mértékig megalapozta a dolgokat. Hát azután, utána következő évek azok sajnos sok minden ilyen dolgot kizártak, hát az embernek valami fajta hite meg egyebben maradt, és úgy gyakorolt, ahogy tudta. Hát nálam a mai napig az gyakorlat például kötődött a szüleim, az édesanyámhoz, a feleségem, és amikor hajnalunként mentem úszni, akkor itt a dombon feltoltam a kerékpárt, és közben elmondtam egy reggelimát. Ha véletlenül valami oknál fogva elfelejtettem, kiértem a lakótelepnél, van egy kereszt, amit a régen a templomon volt, aztán lecserélték, másik keresztet raktak, és ott állították fel. Ez volt a második figyelmeztető. Ha még véletlenül így se jutott eszembe, akkor kiértem az állomásra, és ott volt egy márványtábla, amelyiken közölték, hogy 98-ban villamosították a szikszói vonalat. Hát ilyen értelemben ezzel nem függ össze, a 98 viszont összefüggött akkor, hogy feleségem akkor halt meg. Tehát 3 ilyen figyelmeztető pont is volt, amelyik közül a harmadikra már biztos eszembe jutott, és elmondtam a reggelimámat. Hát ilyen értelemben maradtam én vallásos.
Mi volt a szépsége ennek a szakmának, és mi a szépsége mind a mai napig az ön számára, a pedagógusi hivatásnak, hiszen ahhoz kétség sem fér, hogy szívvel, lélekkel, szeretettel végezte ezt a munkát.
Igen, ez szerencse kérdése. Az, hogy rögtön látta az eredményt, Más tárgyaknál eltelnek évek, míg valamit lát. Ha itt bármit csinál, rögtön látta az eredményt. Rögtön a gyerek hozzáállása, évezte, újongott, játszott, és közben észre se vette, hogy már kiszaladta magát, kiugrálta magát. Csak hát mindig toppon kellett lenni, mindig ott kellett lenni, hogy ez kielégítő, ez meglegyen. Ne unatkozzon, valami mindig legyen, és akkor öröm volt, azt hiszem számukra is.
Megtetszett szeretni ezt a szakmát?
Meg, mai napig szeretem, de már csak így kívülről.
Az elmúlt percekben Kövesdi Béla nyugalmazott testnevelő tanárral, Alsó Zsolca díszpolgárával beszélgettem. Béla bácsi a közelmúltban, 92 éves korában elhunyt, és ezzel az adással emlékeztem rá. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária szent nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: a derű visszhangja. Ferenc pápa és a humoristák találkozása másnapjára. Mórus Szent Tamás mindhalálig derűs lelkülete. Interjú Tusor Péter egyetemi docenssel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének tanárával, a Római Fraktói Vilmos Intézet Öröksége című angol nyelvű kötetéről. Interjú Kanász Viktor történésszel, a vatikáni kutatások egyik kiemelkedő alakjáról, Óvári Lipótról. A derű visszhangja. Ferenc pápa és a humoristák találkozásának másnapjára. A Szentatya pénteken reggel találkozott a humor világának művészeivel, akiknek többek közt az a hivatása, hogy a tréfa transzcendens erejével átsegítsék a nehéz helyzetben lévőket, és hogy erőt adjanak annak elviseléséhez. A pápa beszédében többször is hivatkozott Mórus Szent Tamásra, 8. Henrik király vértanú kancelláriára, aki szó szerint akasztófa humorral élt. Álljon itt most életrajzából néhány humoros mozzanat. Amikor már megfosztották hivatalától és vád alá helyezték, Tamás egy napon vidáman tért haza, és a fiával beszélgetett. A fia már azt hitte, hogy elejtették apjával szemben a vádat. Tamás megmagyarázta neki: a vád alól mentesülni? Erre egyáltalán nem gondoltam. Akarod tudni, miért voltam olyan vidám? Hitemre mondom, azért örültem, mert az ördögöt megtréfáltam. Ennél az úgynevezett úrnál én már odáig mentem, gyalázat nélkül nem vonulhatok vissza. Amikor Tamás beszállították a Tauer börtönébe, azt mondta barátságosan a kapitánynak: Uram, megígérem önnek, hogy nem fogok panaszkodni ellátásra, lakásra és elhelyezésre. Ha mégis megszegném ígéretemet, vagy bármiben is terhér lennék önnek, akkor megengedem, hogy kíméletlenül tegye ki a szűrőmet. Az egyik napon a börtönbe jött az államügyész, és elkobozta a könyveit és írószerszámait. Erre Tamás odalépett a ráccsal elzárt ablaknyíláshoz, és bezárta a súlyos fatáblákat. A megrőkönyörött felügyelőnek szokott szívélyességével ezt mondta, ha egy kézművestől elveszik az anyagot és a szerszámot, nem marad más átra, mint hogy bezárják a boltot. Miután meghozták a halálos ítéletét, közölték Tamással, hogy a király a felnégyelést kimondó ítéletet különleges kedként a lefejezés enyhébb nemére változtatta. Ó, köszönöm a király jóságát, mondta Tamás, és nevetve hozzáfűzte. Mégis kérem a jó Istent, hogy minden barátomat őrizze meg a királyik egy efféle megnyilatkozásaitól. A hosszú börtön Tamás végül is elgyengítette, úgy kellett a vérpadra fölsegíteni. Lefelé már magam is lejövök, mondta tréfálkozva, hamarosan lefelé guruló fejére gondolva. Aztán elkomolyodott. Nyílt tekintettel végignézett a lélegzett visszafolytva álló tömegen. A bíró meg akarta ugyanis akadályozni, mégis hangosan ezt mondta. Testvéreim, tanúnak hívlak titeket, hogy a szent katolikus hitben, mint Isten és a király hűséges szolgája halok meg. Hű szolgája vagyok a királynak, de először az Isten szolgája vagyok. Imádkozzatok a királyért, hogy Isten vezesse és világosítsa meg őt. Aztán letérdelt és elimádkozta az 50. mizerére Uram irgalmazt kezdeti zsoltárt. Amikor ismét fölemelkedett, a hóhér hozzálépett, és mélyen megindultan a bocsánatát kérte. Tamás megölelte őt, és azt mondta, te ma velem a legnagyobb jó tettet fogod tenni, amit halandó ember a testvérével tehet. Ne tétovázz te át, és ne félj megtenni kötelességedet. Az én nyakam azonban meglehetősen rövid. Szedd hát össze magadat, nehogy mellé üss, és árts jó hírnevednek. Maga kötötte be a szemét, majd a tőkére hajolt. A hóhér már megragadta a bárdot, amikor Tamás eltudott, hogy várjon még egy pillanatra. Oldalra igazította a szakállát, és ezt mondta, ez aztán igazán nem követett el felsősértést. Aztán lecsapott a bárd. Interjú Tusor Péter egyetemi docenssel a Római Fraktói Vilmos Intézet Öröksége című angol nyelvű kötetéről. Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Tusor Péter történészt, aki ezúttal egy angol nyelvű könyvvel érkezett a Vatikáni Rádióba, aminek az ismertetésére megkérlek, kedves Péter.
És köszöntöm a rádió hallgatóit, és köszöntelek, kedves atya. Így van, egy nagyon különleges alkalom a mostani, hiszen a fraknói kutatócsoportnak mind a 10 tagja nem csak azért érkezett az örök városba, hogy a vatikáni levéltárba folytassa kutatásait, és most nem is a vatikáni magyar történeti sorozatnak hoztok ki egy újabb eredményeket tartalmazó kötetét, hanem valóban egy angol nyelvű monográfia van a kezemben, amely Fraknói Vilmosnak a római örökségéről, a vatikáni magyar történeti kutatásokról szól, és ez egy új sorozat, Viterbói Szettecsitta kiadónál jelenik meg. Storia d'Ungheria, History of Hungary a címe, is van rendesen nemzetközi szerkesztőbizottsága, nem csak én szerkesztem, hanem Matteo Sanfilippo professzor is Viterbóból, tehát a magyar tudományosságnak és az itáliai magyar kutatásoknak most már lesz egy tisztán nemzetközi neves kiadónál, Viterbói Szettecsitta kiadónál megjelenő kötete. Miért is most 2024-ben jelent meg ez a kötet Fraknói Vilmos munkásságáról nemzetközi kontextusban? Tehát most ünnepeljük, tehát emlékezünk meg Fraknói Vilmos halálának 100. évfordulójáról. Ennek már volt egy nagy eseménye Nagyváradon, ő váradi kanonok volt. Május elején a püspöki palotában rendeztünk egy emlékkonferenciát őróla, és a holnapi nap folyamán pedig Rómában az Aventinuson, az Istituto Nazionale di Studi Romániban lesz egy nagy-nagy nemzetközi konferencia, és ott fog ez a kötet bemutatásra kerülni. Ennek lesz egy eseménye. Azt hiszem, hogy már önmagában ez a tény is méltó figyelemfölhívás Fraknói Vilmos emlékére.
Kedves Péter, megkérhetlek arra, hogy egy-egy percben mutass be nekünk Fraknói Vilmost a legfontosabb ismerveivel, és egy másik percben pedig az ő római örökségét.
Igen. 1843-ban született Esztergomi Fülyegyház megyés pap, később nagyváradi kanonok szekszárdi apát, sőt arbei választott püspök, emellett fényes akadémiai karriert fut be az MTA-nak a főtitkára is többek között. Tudományos munkássága az a magyar modern történet tudománynak a megteremtéséhez nagyon sok vonalon járult hozzá, de a legfontosabb az, hogy ő kezdte el a vatikáni levéltárak 1881-es megnyitása után a módszeres föltárását a magyar történelem itteni forrásainak, egy gyönyörű nagy sorozatot adott ki, Monumenta Vaticana Hungariae néven, és igazából ezzel emelte be a magyar történettudományt, a születő magyar történettudományt a nemzetközi tudományosságnak a vérkeringésébe, sőt egy intézetet is alapít Rómában, sorozata
itt a másik
mellé.
Perc, akkor mi a ő öröksége?
Egy intézetet is alapít a sorozata mellé, ahol már nem csak elsőre föltárható nagy-nagy anyagokat, pápai tizedszedőknek a jegyzékeit például publikálják, hanem módszeresen egy nagy egyházmegyének a Dunántúl nagy részét felülelő Veszprémi egyházmegyének a forrásait gyűjti ki hatalmas nagy vatikáni fondokból, és adja ki ez az intézet a Monumenta Romana Episcopatus Veszprémiensis-t. Már maga a vatikáni sorozat is önmagában egy intézet, hiszen az intézetet nem az épület, nem a kövek teszik, hanem maga a tudomány, amit művel, de mégis ugye egy egész más jelenlét volt Rómában, amikor már nem zarándokszállásokról jártak be a magyarok a Vatikánból, hanem nekünk is volt egy École de Rome-unk, mint a franciáknak, egy intézetünk, mint a németeknek és az osztrákoknak. Tehát van egy intézmény öröksége Fraknóinak Rómában, ami hát úgy áll, ahogy, de a tudományos öröksége, a vatikáni kutatások, azt a fraknói kutatócsoport az folytatja is, ugye azok a sárga kötetek, amiket mindig hozok, most már nem Monumenta, hanem Collectáni a Vatikána néven, ezt az örökséget folytatják, és most ennek az örökségnek a névadóját és alapítóját, hát ünnepeljük itt holnap egy nemzetközi konferencia keretében, és az ő működését őrzi ez a monográfia.
Kinek és mit akart igazolni a történet tudományi kutatások révén Fraknói Vilmos?
Nagyon jó kérdés. Elsősorban nyilván a magyarság nemzetközi helyét akarta reprezentálni.
Az időpont is fontos, hogy
igen,
mikor.
Igen, 1880-as, 90-es években járunk. Másfelől viszont a liberális magyar történet tudománynak és magyar tudományosságnak az akadémia, a tudományos akadémia berkein belül kívánta megmutatni azt, hogy magyar katolicizmusban, magyar egyháziakban milyen modern szellemi potenciál létezik, és az egyházi intézményekben, mint az apostoli szentszék levéltáraiban, mennyire fontos források őrződtek meg, ami alapján ugye a nemzetnek a története egy egész más összefüggésrendszerben szemlélhető. Nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy nem állt meg Fraknói a tudománynál, a művészeti reprezentációt is fontosnak tartotta. 1909-ben, akkor már pedig visszaköltözött Budapestre különféle okok miatt, a lateráni székesegyházban emeltetett egy gyönyörű, hatalmas, oltárméretű emléktáblát a magyar államalapításnak, melyen a művész őt magát is megörökítette, ő áll a pápa mögött, belépünk a lateránmai jobboldali hajóban, talán a harmadik oszlopkötegen található, és tegnap a nemzeti emlék kezés napján, összetartozás napján a Fraknói kutatócsoport ezt az emlékművet meg is koszorúzta.
Ezt hálásan köszönjük, hiszen én minden csoportot, amelyik érkezik Rómába is vezetem, elviszem oda, és akkor ott azt érezzük, hogy a magyar valóság jelen van a római katolikus lateráni valóságban. Milyennek a könyvnek az angol nyelvű vonatkozása? Kit akar elérni a kutatócsoport a kötet angol nyelvű közreadásával?
Azt a nemzetközi tudományos közösséget, akik folyamatosságban, nem úgy, mint ugye nekünk a kommunizmus alatt megszakadtak ezek a nemes vállalkozásaink, folyamatosan itt vannak a Vatikánban, itt vannak intézeteik révén az Örökvárosban, most a legfiatalabb generációk is monografikus formában láthatják, és azért közérthető formában a mi eredetünket, itt tudományos jelenlétünknek az eredetét, másfelől pedig a holnapi konferencián osztrák, cseh, lengyel, horvát kutatók fognak beszélni azokról a tudósokról, akik Fraknóival együtt jöttek az egykori monarchia területéről, és a saját népüknek, saját nemzetüknek a történetét igyekeztek föltárni, az ő számukra is a konferencia előadásomon túl Fraktumnak a személye egy sokkal plasztikusabb és hitelesebb formában és munkássága fog megjelenni a jövőben. Kötetet még csak itt a szerkesztőségben lehet látni, holnap lesz a bemutatója ezen a konferencián.
Köszönjük ezt a kíváncságot, hogy elsőként adhatunk tudósítást róla, gratulálunk, és jó ízű folytatását kívánom a megkezdett sorozatnak. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Interjú Kanász Viktor történésszel, a vatikáni kutatások egyik kiemelkedő alakjáról, Óvári Lipótról. Stúdiónk vendége Kanász Viktor történész, aki holnap, csütörtökön, június 6-án Rómában tartja első nemzetközi orosz nyelvű konferenciáját. Isten hozott Péter a stúdióban, és számolj be nekünk így előzetesként erről a konferenciáról, a saját témádról.
Köszönöm szépen. Holnapi előadáson vatikáni kutatások egyik különleges alakjáról, Óvári Lipótról fogok beszélni, előjáróban. Azért is izgalmas az ő alakja, mert úgy tekintünk rá, mint a fraknói korabeli római vatikáni kutatások egyik nagyon jelentős és fontos alakjára, pedig sohasem lépte át a Szent Anna kaput, sohasem kutatott magában vatikáni levéltárban. Felvetődik automatikusan a kérdés, hogy hogy lehetséges ez. Az életútját, ha megnézzük, akkor nem tudós életútról van szó alapvetően.
Ütőtűnész volt?
Tulajdonképpen igen, viszont nagyon erős irodalmi vénával rendelkezett. Pályája kezdetén, miután harcolt a 48-49-es szabadságharcban, és orosz, majd osztrák fogságba került, íróként, valamint újságszerkesztőként dolgozott elsősorban, és így került többek közt Aradra, és 1859-ben Aradról emigrált Észak-Itáliába, és beállt Garibaldinak a seregébe, részt vett a nagy hadjáratba, volturnói csatában is harcolt többek közt, és tulajdonképpen a magyar légió egyik tisztjeként hagyta ott a hadsereget 1861-ben. Nápolyba költözött, és itt Pessina családba házasodott be. Azért is volt jelentős ez a család, mert többek közt olasz minisztert is adtak a korban, és Nápolyba önszorgalomból állt neki a helyi gyűjteményeket, elsősorban a könyvtárat és a levéltárat kutatni. Ez azért volt nagyon fontos, mert előtte tudomásunk szerint Nápolyban érdemi történelmi kutatások nem zajlottak.
Pedig jelentős magyar-nápolyi kapcsolatok voltak a 13. 14. században.
Ugye? Pontosan, és ez volt Óvárinak a nagy szerencséje, ugyanis nagyon hamar tulajdonképpen az első hónapokban rájött arra, hogy micsoda gazdag forrásbázis talált itt, és elsősorban az Anjou korszakra, valamint a Hunyadi korszakra vonatkozóan nagyon-nagyon sok és nagyon jelentős dokumentumokat adott közre és gyűjtött össze, irgalmatlanul nagy szorgalommal, tényleg napi szintű munkába járással. A nagy felfedezés azonban ekkor még váratott magára, tulajdonképpen csak 1866-ban robbant be a köztudatba, ugyanis megtalálta a nápolyi Margit legendát, ami Magyarországon különösen nagy feltűnést keltett, és 1860-as évek végétől állhatott neki az akadémia megbízásából a Hungarika gyűjtésnek, azaz a magyar vonatkozású középkori iratanyagok feltérképezésének Nápolyban és a környékén is.
A Margit legenda pedig?
Szent Margit életéről viszonylag kevés forrás állt rendelkezésünkre, és a Margit legendákból is többféle variáció létezett. Ezek közül a Nápolyban megtalált változat az az egyik legfontosabb.
Mikortól származik?
Árpád korból, ugye az 1200-as évekből datálható, és fantasztikus leírása Margit életének és a Margit körüli csodálatos tevékenységeknek. A mi szempontunkból azonban, hogy elsősorban a vatikáni források lesznek a jelentősek, Óvári egy-két év után döbbent rá, hogy itt Nápolyban a Farnese levéltárban található a Mohács utáni évtizedekre vonatkozó szentszéki diplomáciai levelezés, amely érdekes úton módon, de tulajdonképpen nem a vatikáni levéltárba kapott helyet, hanem egy kisebb része a pármai levéltárba, a nagyobb része pedig Nápolyba került, örökösödési révén.
A Farnese családi kapcsolatok révén.
Pontosan. És akkor harmadik Pál pápának a pontifikátusának a diplomáciai iratanyagai, azok Nápolyba kerültek, ezt Óvári felfedezte, és nagyon hamar rájött, hogy ez az egyik legizgalmasabb és legértékesebb vonatkozás ennek a levéltárnak, és ebből született meg az alapvető és talán az egyik legfontosabb kiadványa, amely pont ennek az időszaknak a levelezését adta ki. Innentől kezdve Nápoly és Itália szerelmese lett, és még hosszú évekig dolgozott nagyon termékenyen a az itteni közgyűjteményekben, szeretett volna többször Rómába kutatni, nem sikerült neki, még a 1870-es évek végén magával az államtitkárral is levelezett, elküldte pont ezt a nápolyi vonatkozású kötetét neki, azonban ekkor se tudott bekerülni a vatikáni levéltárba, ennek ellenére mégis nagyon fontos a munkássága, később visszakerült Magyarországra, és az országos levéltárnak az allevéltárnoka majd vezetője lett, és a híres diplomatikai levéltárat, az 1526 előtti magyar vonatkozások leveleket igazából ő rendezte egy külön levéltárba, ő hozta létre magát a diplomatikai levéltárat, de Olaszországról nem feledkezett el, hanem írói vénáját megcsillant, későbbiekben is szabályos sajtó hadjáratot vezetett Itáliába, ugyanis a kormány felfedezte kiváló írói vénáját, és az egyre erősödő román nacionalizmus ellen nagyon sok cikket és szabályos felolvasó esteket írt és tartott Franciaországban, és elsősorban Olaszországban. Nagyon jó nyelvi talentumai voltak, és éppen ezért ezt meg tudta tenni. Azonban életének van egy vatikáni szempontból is nagyon érdekes vetülete, vagy egy tanulsága, de zárásként mindenképpen fontosnak tartok elmondani. Magyarországon ismert az ő neve, magyarországi vatikáni kutatásoknak egyik meghatározó szereplője, és mégis, amikor a híres német vatikáni sorozat, a Nunciatur Berichte sorozat első kötetei napvilágot láttak, ahol pont ugyanezen időszaknak a diplomácia levelezését adták ki, akkor a magyarországi történészek meglepődtek azon, hogy nem hivatkozzák, hogy nem ismerik Óvári munkáit. Ugye Óvári magyarul írta meg elsősorban, és Magyarországon adta ki ezeket a munkákat, és valószínűleg ezért kerülhett el a német tudományosság figyelmét is, azonban ezért is tartom fontosnak, és tartja a kutatócsoport is fontosnak azt, hogy a magyar vonatkozású vatikáni eredményeket, azokat elsősorban magyarul kell nyilván közreadni, de nagyon fontos a nemzetközi bemutatása is, olaszul, németül, angolul ezeket közkincsé tegyük az érdeklődők számára, és remélhetőleg a holnapi konferencia is erre egy jó momentum lesz.
Akkor ez egy jó gyakorlat volt, mert ez nagyszerűen sikerült, a bemutatkozás, sok sikert kívánok a holnapi konferenciához. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Fáji Ferenc, Kánikula. Mezítláb jár nagy rétjein az Isten, napszitta lába térdik harmatos, és ránk gondol. Kik tűzben élünk ittlens, a lábunk élő álmokat tapos. Eldőlt a ház, s mint szélvert lompos árnyak húzzák a fák a porban karjukat, szűköl a csend, s csontkemény halálnak szikrázó bokrok aljánásjukat. Lobban a szél, és zúgó sárga hullám izzó taréján szállnak a füvek, rézláng lobog egy templom ferdetornyán, s rózsáim száján tikkat rémület. Elégni most. Lebegni, mint a barna távoli földek füstje. Vagy gyalog, mezitlábasan elindulni arra, hol Isten térdén hűs harmat ragyog.
Fáji Ferenc Kánikula című versét Babócsai Réka mondta el. A nap imája.
Könyörületes anya, a rejtett és csöndes áldozat tanítója, mi, akik hozzád eljöttünk, mi bűnösök, neked ajánljuk egész létezésünket, és teljes szeretetünket ezen a napon. Neked szenteljük életünket, munkánkat, örömeinket, gyengeségeinket és bánatunkat is. Adj békét, igazságot és bőséget népeinknek, mert mi mindazt, amivel rendelkezünk, és akik vagyunk, a te gondoskodásodra bízzuk, mi asszonyunk. Édesanyánk, teljességgel a tiéd akarunk lenni, és teljes hűséggel követni veled az utat Jézus Krisztushoz, az ő egyházában. Add meg otthonainknak a szeretet kegyelmét, és az élet tiszteletét, amint az megkezdődik ugyanazzal a szeretettel, mely által Isten fiának élete megfogant a te méhedben. Szentséges Szűz Mária, a gyönyörűséges szeretet anyja, védelmezd meg családjainkat, hogy mindig együtt maradjanak, és áld meg gyermekeink neveltetését. Így legszentebb anya, Isten békéjével tudatunkban, rossz akarattól és gyűlölettől szabad szívünkkel képesek leszünk arra, hogy valódi örömöt és igaz békét hozzunk el mindenki számára, mely a te fiattól, a mi urunktól, Jézus Krisztustól származik, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökké. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4,